Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek.
És a te lelkedem.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Isten!
Abban az időben Jézus tanítványai közül, akik szavait hallották, többen ezt mondták. Kemény beszéd ez, ugyan ki hallgatja. Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, ezért így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket? Hát, ha majd azt látjátok, hogy az emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt. A lélek az, ami életre kelt. A test nem használ semmit. A szavak, amelyeket nektek mondok, lélek és élet. De vannak közöttetek, akik nem hisznek. Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, hogy kik nem hisznek benne, és hogy ki fogja őt elárulni. Azután így folytatta. Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha csak az Atya meg nem adja neki. Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és többé nem jártak vele. Ezért Jézus a 12-höz fordult. Ti is el akartok menni? Simon Péter ezt válaszolta neki. Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Ezek az evangélium igéi. Mondják, kemény beszéd ez, ki hallgatja? Olyan természetes az, hogy amikor Jézus elénk lép, vagy a szívünknek egy mély hangját meghalljuk, akkor az nem egyszer olyan kemény beszéd jellegű, hogy nincs olyan túlságosan jó érzésünk, amiképpen azt meghalljuk. Hogy éppenséggel nem tölt el bennünket valamiféle megnyugvással, sokkal inkább egyfajta kihívással vagy nyugtalansággal. Kemény beszéd az, már pedig azért kemény beszéd, nem mintha önmagában a beszéd kemény lenne. Az ember füle számára kemény, az ember szíve számára kemény. Nem kemény az, csak nem vagyunk hozzászokva. Tulajdonképpen egész egyszerűen mondhatjuk azt, mi mindannyian elég gyarló emberek vagyunk, gyöngék vagyunk. A valóságot, az élet egészét csak töredékesen tudjuk föltárni, megérteni és élni benne. Hogy volna a birtokunkban a teljes igazság, hogy még az alapján élni is tudnánk. Nyilvánvaló, roppant töredékesek és esendőek vagyunk. Ezért aztán, amikor Jézus egyszerűen csak mondja azt, ami van, ez sokszor olyan kemény nekünk, azt se tudjuk, hogy mit kezdjünk vele. Tehát nagyon érdekes már, ahogyan hangzik a szó is, tulajdonképpen nem a beszéd kemény, mi vagyunk puhák. A szónak sajátos értelmében az egyenes beszéd, az egyenes szó, a fény pont úgy egészségedre. Hogy pont úgy, mint hogy Pál apostol, amikor a megtérése élményét éli át, hogy az az egyszerű fény, ami az Istenből árad, hát az egészen megvakult tőle, nem bírja a szeme. Szóval mondhatjuk természetesen ezt így, kemény beszéd ez. Reálisabb, ha azt mondjuk, nem kemény az, gyöngék vagyunk hozzá. Nehezen bírjuk, nehezen viseljük. És ezért aztán védjük is magunkat Jézustól meg a beszédjétől. Egész természetes módon. És ráadásul nagyon sokszor nem is tűnik föl, hogy védjük magunkat. Márpedig nyilvánvaló, hogyha elég erősek lennénk, nem kéne annyira védeni magunkat. De miért volnánk elég erősek? Ezért védjük magunkat. És éppenséggel az életnek rengeteg területéről ismerhetjük azt, amit ezzel a kifejezéssel szoktak megnevezni, hogy ellenállás, hogy egyszer csak úgy föltámad bennünk valami érzelmi tiltakozás, valami egészen nem is tudatos, belső ellenállás, hogy na ez nem, na ezt ne kelljen fölfogni, ezt ne kelljen megérteni, na ezzel ne kelljen szembesülni. De sok minden olyan van, amivel szemben egy természetes önvédelmet alakítottunk ki, mert itt belül valaki, valami úgy döntött bennünk, hogy az túl sok lesz nekünk, hogy az túl nagy kihívás, az nem fogunk tudni azzal megbirkózni, vagy ellenállni neki. Pedig az maga a fény, az sokszor az igazság, egy teljesebb valóság, mint amiben éppen élünk. Emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt már emlegettem nektek, ezt elmentem egy továbbképzésre, 4 nap. Jaj, hát az nagyon jó, az első nap, de élveztem. Hát persze, hogy élveztem, mert olyan dolgokat hallottam, amit én is úgy csináltam. Akkor megerősítést kaptam, azt mondtam, nagyszerű ez a továbbképzés, hát ide érdemes volt eljönni. Második nap, aki vezette ezt a továbbképzést, elkezdett olyasmit mondani, na egyszer csak előjött a puhaságom. Nem a kemény beszéd, a puhaságom jött elő. Ajajajajaj. És nem azért, mert az derült ki, hogy valami bűnt követtem volna el. Sokszor az még egyszerűbb. Sokszor egy vaskos bűnt belátni, hogy az bűn egyszerűbb, mint amikor szembesülünk valami többel, valami mással, mint amit eddig megtapasztaltunk, vagy amit eddig az igazságnak gondoltunk, és annak nyomán végig kell néznünk az egész életünket, és azt mondani, te jó ég. Hát éppenséggel nem azt mondom, hogy bűnre halmoztam, de mennyi mindent lehetett volna jobban csinálni, hogy hát ennek a fényében de másképp tenném. Jaj, ha ez az eszem akkor lett volna, de mást mondanék, de mást csinálnék. Ajjajjaj. És mikor nem egyszer egy-egy beköszönő fölismerésre, ami akár az egész életünk átnézésére fölszólít bennünket, hát hogy ne volna természetes, hogy valaki bennünk föllázad és azt mondja, védd meg magad. Védd meg magad, mert ez nagyon kemény lesz neked. Hát az egész életedet most akkor át kell gondolni, át kell nézni. De emlékszem arra, mentem haza a második nap, és tiltakoztam. Én jól csináltam eddig is. Én nem akarom ezt meghallani. Nagyon okos, jó, de nekem van 1000 érvem, hogy én miért csináltam jól. Így telt el 1 nap, így telt el 2 nap. És aztán a harmadik nap vége felé kezdtem valahogy megerősödni, levegőhöz jutni. Kezdtem valahogy megmerni, engedni magamnak, hogy egyáltalán ezzel a szemponttal szembesüljek. Most visszagondolok, azt mondom, 2 nap de olcsón úsztam meg. Csak 2 nap szenvedésembe került. Hát van, amit 2 évig, 20 évig hordozunk, de úgy, hogy még a szenvedésbe bele sem merünk nyalni. Annyira távol tartjuk magunkat attól a fölismeréstől, mert annyira fájna. Az első dolog így szól, kemény beszéd, ez ki hallgatja, nem a beszéd kemény, puhák vagyunk. És a puhaságunkban, az önvédelmünkben sokszor nem is tudatosan ellenállunk annak, hogy igazzá legyünk a szónak nagyon teljes értelmében, nem csak erkölcsi értelmében. És mi marad akkor hátra? Megpróbáljuk bizonygatni az igazunkat, igazolni az igazunkat. Esetleg erőket fordítani arra, hogy az igaz voltunkat megmutassuk, és valamiképpen igaznak látszódjunk mások előtt. Mert akkor úgy gondoljuk, fogunk tudni tovább élni. Az első dolog, az életben nem egyszer jön egy pillanat, amikor egy kihívás elé kerülünk, és egy döntéshelyzetben találjuk magunkat. Most akkor igaz leszel, vagy igazabb, mint eddig voltál, vagy pedig megpróbálod igazolni a magad igazát. Megpróbálod föntartani az igaz voltod látszatát. Ez nem egyszer nagyon éles döntéshelyzetbe hoz bennünket. Aztán a második, az örök élet igéi nálad vannak, hát hova menjünk, Uram? Tulajdonképpen egy valaki volt ebben a világban, aki mindig az élet mellett döntött. Ez pedig Jézus. Nekünk nem sikerül mindig az élet mellett dönteni. Akkor se, ha azt gondoljuk, hogy hát most az élet mellett döntöttünk. Mert sokszor mi mellett döntünk az élet helyett. Így mondhatnám, föntartjuk magunkat. Valamiképpen úgy döntünk, hogy legyen az, maradjon annyi, hogy magunkat valahogy föntartjuk. Magunkat valahogy megtartjuk. Ez most elég lesz nekünk. Akkor van csak jaj, ha azt gondoljuk, hogy ez az élet melletti döntés. Emlékszem, hogy ezt a történetet már elmondtam, de talán mondhatom még egyszer. Mert egy jó történetet, egy példabeszédet is de sokszor elmondunk. Kicsi fiú, 8-9-10 éves, 1944 vége, kivezénylik őket a marhavagonokhoz, a peronon áll ez a gyerek. Már elszakították az édesanyjától, és vár arra, hogy a többiekkel együtt vagonokba rakják, és vigyék őket el. És a kisfiúnak van egy tarisznyája, és a tarisznyába az édesanyja beletesz egy nagy cipó kenyeret. Még az utolsó pillanatban, hogy elszakították őket egymástól, az anya azt a kenyeret, amit hát úgy maguknak szánt, odaadta a kisfiúnak. Hát legyen nála. És ott a kisfiú nála nagy cipó, és jön benne egy gondolat, hogy ez a helyzet itt nem lesz jó. Hogy innen menekülni kell. Hogy akik engem az anyámtól elválasztottak, nem, innen menekülni kell. És akkor jön egy dilemma. Ha megtartom a cipót, nem tudok futni. Nagy a cipó. Túl nagy. Éppenséggel, amíg a cipó van, addig a megélhetésem biztosítva van. De nem lehet tőle menekülni. És a kisfiúhoz ki tudja honnan egy döntést, és le a tarisznyát a nyakából, le a cipót, és amikor úgy látja, hogy az őrök nem figyelnek eléggé, akkor neki indul. És üldözik, és lőnek utána, de el tud menekülni. És visszaemlékezett erre a helyzetre, és elmondta ezt a történetet, hogy ott és akkor, micsoda döbbenetesen nehéz döntés volt számomra az, hogy az anyám adta cipót ott kell hagynom, hogy élhessek. Nem egyszer tehát a döntéseimben, mikor azt gondoljuk, az életet választottuk, néhány nagyon éles helyzetben nem az életet választjuk, hanem hogy valahogy fennmaradjunk. Ezért merhetjük azt mondani, hogy egy valaki van, aki mindig következetesen az élet mellett döntött, Jézus. És hogyha ez így van, akkor azért szíven talál bennünket, hogy miközben ő mindig az élet mellett döntött, a szónak emberi értelmében hova jutott. Ezért aztán nem egyszer nagyon éles ellentétbe kerül bennünk egy döntéshelyzet, egy kihívás, hogy most az élet mellett döntünk-e, vagy egyszerűen csak valahogy fönn akarjuk magunkat tartani. Mikor Jézus azt mondja, nézzétek, a test nem használ semmit. Ez nem a test lebecsülése, hanem erről van szó, hogy a test szimbolikusan kifejezi azt, hogy valaki az életet azonosítja azzal, hogy na valahogy fönntartani magunkat. Valahogy napról napra, akár meddig, amíg csak élünk ebben a világban, na valahogy fönntartani magunkat. Az energiánkat ebbe fektetjük, na és akkor az élet mellett döntöttünk. És nincsen így. Hanem amellett döntöttünk, hogy valamiképpen magunkat fönntartsuk, de nem az élet mellett. A második gondolat tehát így szól, ahogy Jézus azt mondja, a test nem használ semmit, ez nem a test elítélése. Vagy megvetése, hanem ennek a megvilágítása, hogy az élete mellett döntünk-e, ami sokszor nagyon nehézzé teszi az életet, vagy pedig egyszerűen csak fönn akarjuk magunkat még holnap is tartani. A harmadik, mi hittünk benned, mondja Péter. Tehát nem könnyű. Egyáltalán nem könnyű hinni Jézusban vagy Istenben. Ezért nagyon sokszor szívesen inkább csak biztonságba húzódunk. Hit helyett biztonságba húzódni. Miért olyan kihívás számunkra hinni Istenben? Azért, mert amikor nekilátunk hinni Istenben, megtesszük a hitnek a döntéseit vagy a tetteit, akkor abban mindig nem csak, hogy kockázat van, hanem mindig a kockázat miatt is benne van a vereség lehetősége. És most nagyon finoman fogalmaztam. Ugyanis amikor a hitnek a tetteiben vagyunk, akkor olyan döntéseket hozunk, és olyan életúton járunk, ami egyrészt kockázatos, másrészt pedig természetszerűen el is fogunk néhányszor bukni. Hiszen a hitünk révén megpróbáljuk Istenre bízni magunkat, ami néha sikerül, és néha nem. Ezért aztán van két út, kétféle ember, akinek nehéz az Istenre bízni a magát. Az egyik, aki kudarckerülő. Aki keresi, kerüli a kudarcot. Jaj, csak vereséget ne szenvedjek. Jaj, csak valami ki ne derüljön, hogy elbénáztam, rosszul csináltam, gyöngének bizonyultam, vagy bűnt követtem el gyöngeségemben. Aki úgy él, hogy jaj, csak kudarc ne legyen, csak vereség ne érjen. Mélyen a lehetőségei alatt fog élni. De van egy másik csoport is, akik pedig a győzelemnek a megszállottjai. Ők mindig csak győzni akarnak és győzni szeretnek. Ők sem tudnak a hit alapján élni. Ugyanis amikor valaki a hit alapján él, most már talán merhetjük végigmondani a mondatot, törvényszerűen jó párszor el fog bukni. Valamilyen értelemben, valamilyen módon vereséget kell, hogy szenvedjen. Ez a természetes, ez a hit rendjéből adódó természetes következmény. Mert hiszen, ha valaki a győzelemre van beállítva, mit csinál? Leül a saját erőforrásait szépen, átgondolja, összegyűjti, és olyan célt tűz ki, amit el tud érni. Amikor a hitnek a döntéseit hozzuk, olyan célokat tűzünk ki magunk elé, amelyeket saját erőnkből nem tudunk elérni. Akkor miért ne szenvednénk néha vereséget? Szenvedünk. Ezért, aki csak a vereséget szeretné elkerülni, vagy állandóan győzni akar, észrevétlenül a hit útjáról le fog lépni. Nem véletlen, hogy Jézus hozzáteszi ezt a gondolatot. Nézzétek, hát azok követtek engem, akiknek Isten ezt megadja. Ez nem azt jelenti, hogy Isten kiválaszt egyeseket, ő nekik megy, ők a sikeresek, a győztesek, másoknak nem, ők örök vesztesek. Éppen nem erről van szó. Hanem, hogy a hitünk révén az életünkben mindig meg fog jelenni valami kegyelemszerű. Valami, ami néha engedi, hogy a dolgok menjenek, és néha nem engedi. És néha akkor sem engedi, amikor mindent megteszünk, és néha pedig egyszerűen belátjuk, hogy na, nem sikerült mindent megtenni. És aztán a negyedik, az sem könnyű helyzet, és kemény beszédnek hangzik számunkra, hogy hát ti is el akartok menni. És Péter azt mondja, nem, te vagy az Isten szentje. Nem egyszer az élet megint kiélez bizonyos helyzeteket, most valakit választunk, vagy valamit választunk. Valakit, vagy valamit. És a valamit választásban mindig valami olyasmi szerepel. Igenis, Uram, Istenem, én akkor követlek téged, megyek a hit útján, de még előbb. Ezt így lehetne legegyszerűbben mondani. De még előbb azért az egyetemet befejezem. Még azért itt most még 3-4 gyerek, még most ő velük. Most még azért a karrier. Most még azért még előbb. De sokszor megkísért bennünket ez a gondolat, hát még akkor előbb, és aztán majd utána. De akkor megszületnek az unokák. Na akkor az életünk végéig, a földi pályafutásuk végéig megvan a feladat. Ezért mindig mondhatjuk azt, hogy na, még akkor előbb. Ez azt jelenti, hogy a személy helyett, Isten helyett valami eszközszerűt választunk, valami útszerűt, valamit, ami valami föltétel, valami eszköz, valami, amire még szükségünk van, hogy majd utána. És elmegy az élet. De nagy dolog, amikor azt tudjuk mondani, nem, hagyjuk most, ha már volt valaki életében szerelmes. Az jó. Mert akkor van tapasztalat arról, hogy milyen az, amikor egyszer csak feljön egy gondolat, és érzésekig követik, és a gondolatban ez fogalmazódik meg, veled a világ végére is elmennék menni. Erről van itt szó. És azt mondja, nem érdekelnek most a föltételek, nem azért, mert nincsenek, vannak. Nagyon komoly föltételek vannak, eszközök vannak, minden, ez mind realitás. De hogyha teljesen elpusztul bennünk az a gondolat, hogy Istenem, veled bárhova, veled bármit, ha ez a gondolat, ez a készség teljesen kivész bennünk, akkor az, amit Jézus mond, túlságosan kemény beszédnek fog hangozni, túlságosan keménynek. Pedig nem kemény az, és nem túlvilágos, hanem érzékeny a szemünk, és gyönge a testünk. Ezért aztán, és ez a záró néhány mondat, hogy ezért aztán tulajdonképpen azokat az értékeinket, kincseinket érdemes nagyító alá helyezni, amelyeket nem szívesen teszünk mérlegre. Mert hiszen éppenséggel igazolni magunkat, igaz embernek a látszatát tartani és fönntartani nem egy bűnös dolog. Biztonságba vonulni és helyezni magunkat sem egy bűnös dolog. Éppenséggel az sem egy bűnös dolog, hogy fönn akarjuk tartani magunkat, hogy föltételeket, eszközöket, útszerű dolgokat igyekszünk kimunkálni. Miért volna bűnös dolog? De az életnek lesznek kulcspillanatai, amikor akadályt jelentenek köztünk és Isten között. De nagy dolog az, hogyha néha kivételes, áldott, megszentelt pillanatokban közel merünk engedni magunkhoz valamit, valakit, és megmerjük engedni magunknak azt, hogy megrendüljünk. De nagy dolog ez. Ezért a mai napon azt kívánom szívből mindannyiunknak, hogyha semmikor máskor, de az élet úgy adja, hogy úgy meg tudnánk rendülni valamin, és az aztán tudna bennünk dolgozni, és közelebb vinni Istenhez. Legyünk bátrak!